Második könyv. A börtön. 17. fejezet. Isten hozta mi nálunk Cartwright. Danny az ügyeletesi asztalnál ülő börtönőre nézett, de nem válaszolt. A tiszt az asztalon heverő listára pillantott. 22 év, mondta nagy sóhaj kíséretében, majd kis szünet után folytatta. Tudom, mit érez most, mert nagyjából ennyi ideje szolgálok a testületnél. Danny mindig is öreg embernek tartotta Mr. Jenkins-t. Szóval így fogok kinézni 22 év múlva. Sajnálom, fiam, mondta Mr. Jenkins, pedig nála ritkaság volt az efféle érzelemnyilvánítás. Köszönöm, Mr. Jenkins, felelte Danny. Mivel már nem vizsgálati fogságban van, folytatta Jenkins, nem jár magának külön cella. Azzal kinyitott egy dossziét, és tanulmányozta egy ideig a tartalmát. A börtönben semmi sem történik gyorsan. A tiszt lassan végigfuttatta az ujját egy hosszú névsoron, és végül megállt egy üres kockánál. A hármas tömbbe kerül a 129-es cellába. Mr. Jenkins most megnézte a már ott lakók nevét. Alig, hanem érdekes társasága lesz, mondta még, de magyarázatot nem fűzött hozzá. Oda biccentett a háta mögött álló fiatal őrmesternek. Kövessen Cartwright és mozogjon, mondta a fiatal tiszt, akit Danny még sohasem látott. Elindult a nyomában a hosszú, májva szín falú tégla folyosón. Alig ha van még egy intézmény, amely nagy tételben vásárolna ilyen szín árnyalatú festéket. Kettős, rácsos kapuhoz értek. Az őr levett a karikáról egy hatalmas kulcsot, kinyitotta az első kaput, és betessékelte Dannyt. Utána belépett ő is, bezárta a kaput, majd kinyitotta a másodikat. Zöldre festett falu folyosóra érkeztek, ami azt jelezte, hogy magasabb biztonsági fokozatú területen járnak. A börtönben minden szín kódos. Tovább haladtak egy újabb dupla kapuig, amelyet további négy követett, mire átértek a hármas tömbbe. Könnyen megérthette az ember, miért nem szökött még meg soha senki a Belmarsból. Mire a fiatal börtönőr átadta Dannyt egy társának, aki ugyanolyan kék egyenruhát, fehér inget és fekete nyakkendőt viselt, mint ő, és kopaszra volt borotválva a feje, jelezve, hogy van olyan kemény fickó, mint bármelyik elítélt, a zöld fal megkékült. Nos, Cartwright, vetette oda könnyedén új őrzője. Legalább 8 évig ez lesz az otthona, úgyhogy jobb, ha megszokja. Ha nem szivat minket, mi sem szivatjuk magát, érthető? Érthető, főnök, felelte Danny. Az elítéltek így szólítják a smasszert, ha nem tudják a nevét. Míg Danny fölballagott a vaslépcsőn az első emeletre, egyetlen rabtársával sem találkozott, be voltak zárva, ahogy szinte mindig, időnként napi 22 órára. Az új börtönőr kikereste Danny nevét a listán, és elkuncogta magát, amikor meglátta, melyik cellába osztották be. Mr. Jenkinsnek van humora, az biztos, jegyezte meg, amikor megálltak a 129-es előtt. Az ő karikájáról is lekerült egy irdatlan nagy kulcs, amely könnyedén kinyitotta az 5 cm vastag fémajtót. Danny belépett, és a nehéz ajtó becsapódott mögötte. Gyanakvó pillantást vetett két lakótársára. Az egyik nagy darab kövér ember volt, és falnak befordulva fél álomban kornyadozott az ágyán. Egy pillantásra sem méltatta a jövevényt. A másik a kis asztalnál ült, és éppen írt valamit. Most letette a tollát, fölállt, és Danny nem kis meglepetésére kezet nyújtott. Nick Moncrief, mondta, inkább börtönőrt idézett a hangja, mint sem őrizetest. Üdvözöllek új hajlékodban, tette hozzá mosolyogva. Danny Cartwright mutatkozott be Danny is, és kezet rázott vele, majd amíg gazdátlan ágy felé pillantott. Te jöttél utoljára, ezért tiéd a felső, mondta Moncrief. De 2 év múlva alsó ágyas leszel. Ő egyébként nagy el, mutatott a harmadik ágyon fekvő óriásra. Danny másik cellatársa jóval idősebbnek nézett ki, mint Nick. A nagy L most fölhorkant, de még mindig nem vette a fáradtságot, hogy megnézze magának, ki az új lakó. A nagy L nem sokat szól, de ha megismeri az ember, jól ki lehet jönni vele, mondta Moncrief. Nekem 6 hónapig tartott, de neked talán hamarabb sikerül. Fordult a kulcs a zárban, és újból kinyílt a nehéz ajtó. Kövessen, Cartwright, mondta egy hang, Danny kilépett a cellából, és elindult az újabb börtönőr után, akit akkor látott először. Arra gondolt, hogy talán már is áthelyezik másik cellába. A Schmasser visszavezette a vas lépcsőn a földszintre, majd végigmentek egy folyosón, és újabb két rácsos kapu után egy raktár feliratú ajtó előtt álltak meg. A börtönőr határozottan bekopogott a kis kétszárnyú ajtón, amely a következő pillanatban befelé kinyílt. CK 4802 Cartwright, mondta a kezében tartott papírra pillantva a Schmasser. Vetkőzzön le, utasította Danny taraktáros. Ezeket a ruhadarabokat legközelebb, ő is a papírból puskázott, 2022-ben fogja fölvenni. Jót nevetett a naponta vagy ötször elsütött viccén. Csak az évszámot kellett váltogatnia. Miután Danny megvált ruháitól, a következő kincstári darabok kerültek a tulajdonába. Két boxer alsó, piros-fehér csíkos, két ing, kék-fehér csíkos, egy farmer kék, két póló fehér, egy pulóver szürke, egy rövid gombolt gyapjú kabát fekete, két pár zokni szürke, egy short kék tornatermi, két trikó fehér tornatermi, két lepedő nejlon zöld, egy takaró szürke, egy párnahúzat zöld, és egy párna kerek tömör. Egyedül az edzőcipőjét tarthatta meg, egy elítélt kizárólag ezzel divatozhat. A raktáros összeszedte Danny ruháit, és egy hatalmas műanyag zsákba dobta őket, majd ráírta a kis címkére, hogy Cartwright CK 4802, és bekötötte a zsák száját. Ezután átadott Dannynek egy kisebb műanyag zsákot, amely egy szappant, egy fogkefét, egy eldobható műanyag borotvát, egy törölközött zöld, egy kéztörlőt zöld, egy műanyag tányért szürke, egy műanyag kést, egy műanyag villát és egy műanyag kanalat tartalmazott. Kipipált néhány négyzetet egy zöld nyomtatványon, majd megfordította a papírlapot, egy vonalra mutatott és Danny kezébe nyomta az asztalhoz kis lánccal odaerősített, összerágott golyóstollat. Danny odafirkantott valami olvashatatlan kacskaringót. Minden csütörtökön délután 3 és 5 között itt jelentkezik, mondta a raktáros. Akkor van tiszta csere. Ha valami elvész, vagy tönkre megy, levonjuk az árát a heti illetményéből, hogy pontosan mennyit, azt én döntöm el. Azzal becsapódott mögöttük az ajtó. Danny elindult a két műanyag zsákkal a börtönőr után, egy szó sem hangzott el köztük, amíg a Schmasser bezárta mögötte a cella ajtaját. A nagy el úgy tűnt, nem mozdult távol létében. Nick Moncrief pedig még mindig a kis asztalnál írogatott. Danny fölmászott a felső ágyba, és elnyúlt a hepehúpás matracon. Amíg előzetesben volt, a saját ruhájában lehetett, mászkálhatott a földszinten, beszélgethetett a raptársaival, tévészhetett, pingpongozhatott, még kólát vagy szendvicset is vehetett az automatából, de ennek most már vége lett. Immár életfogytos volt, és most először döbbent rá igazán, mit is jelent, ha az embert megfosztják a szabadságától. Danny úgy döntött, megágyaz, nem sietett. Kezdte kapiskálni, milyen sok órából áll egy nap, milyen hosszúra nyúlik minden egyes perc, és milyen ólom lábakon vánszorognak még a másodpercek is, ha az embert összezárják egy alig 9 négyzetméteres cellában két idegennel, köztük egy drabális alakkal. Miután megvetette az ágyát, kényelmesen elhelyezkedett rajta, és a fehér plafont bámulta. A felső ágy kevés előnyének egyike az, hogy az ember feje egy szintben van az aprócska rácsos ablakkal, amely a külvilág létezésének egyetlen bizonyítéka. Danny a kis vasrácson átnézte a másik három tömböt, a sarokban lévő őrtornyot, az udvart, meg a végtelenben nyúló szöges dolttal megkoronázott magas falakat. Ezután ismét a mennyezetre szegeződött a tekintete, és Bethre terelődtek a gondolatai. Még csak el sem búcsúzhatott tőle. Ebben a lyukban fog rohadni a jövő héten is, meg még több mint 1000 hétig. A fellebbezés az egyetlen esélye. Mr. Redmayne figyelmeztette, hogy a feljebb viteli tárgyalásra legalább egy évet kell majd várnia, mert a bíróságok túlterheltek, és minél hosszabb valakinek a büntetése, annál hátrébb sorolják. Hát egy év talán már elég lesz Mr. Redmaynnek, hogy összeszedje az ártatlansága bizonyítékait. Másodpercekkel azután, hogy Sackville bíró kihirdette az ítéletet, Alex Redmayne elhagyta a tárgyalótermet, és végig sétált a szőnyegezett folyosón, amelynek megtépázott falát régi bírák képei díszítették. Bekopogott az egyik irodába, majd belépve lerogyott az apja íróasztalával szemközti kényelmes fotelbe, és csak ennyit mondott: bűnös. Redmayne bíró a bárszekrényhez lépett. Jobb, ha ezt minél előbb megszokod, mondta, miközben kihúzta az aznapra kiválasztott üvegdugóját. Mert annyit mondhatok neked, hogy a halálbüntetés eltörlése óta sokkal több gyilkossággal vádolt személyt ítéltek el, mint azelőtt, és az esküdszék majdnem minden esetben jól döntött. Redmayne bíró kitöltött két pohár bort, és az egyiket a fia kezébe adta. A fellebb viteli tárgyaláson is képviselni fogod Cartwrightot? Kérdezte, majd kortyolt egyet a poharából. Igen, persze, hogy képviselni fogom, felelte meglepetten Alex. Idősebb Redmayne összeráncolta a homlokát. Hát, akkor sok szerencsét kívánok neked. Ki tette szerinted, hanem Cartwright? Spencer Craig, jelentette ki habozás nélkül Alex. 18. fejezet. Ismét kinyílt a nehéz vasajtó, a nyikorgását elnyomó rekettes séta kiáltás csak is olyan embertől származhatott, aki azelőtt a gárda ezred törzsőrmestere volt. 45 percre minden elítéltet kiengedtek a cellájából, aki akart, lemehetett a tágas földszinti társalgóba, ahogy a nagy el is mindig tette. Ő itt mindjárt le is rogyott a tévé előtti hatalmas bőrfotelbe, amelyet senki másnak nem jutott eszébe elfoglalni, a többiek pedig dominóztak tétben, de nem pénzben, csak dohányban. Akit viszont nem zavartak az időjárás viszontagságai, az kimerészkedhetett az udvarra is. Tennit alaposan megmotozták, mielőtt kilépett volna az épületből. Mint minden börtön, a belmárs is tele volt droggal és dílerekkel, akik ilyenkor bonyolították septében az üzelmeiket, hiszen ez volt az egyetlen alkalom, amikor mind a négy tömbből összeverődtek a rabok. A belmársban a fizetési szisztéma elég egyszerű volt, és minden kábítószeres elfogadta. Akinek hasis, kokain, crack vagy heroin kellett, az szólt az épület szárnyában illetékes dílernek, és megadta valakinek a nevét, aki a kinti világban rendezi a számlát a díler kapcsolatával. Miután a pénz gazdát cserélt, egy-két napon belül szállították az árut. Mivel délelőttönként 100 vizsgálati fogságban lévő rabot szállítottak bíróságra, illetve onnan vissza, 100 féle lehetőség nyílt az anyag bejuttatására. Volt, akit rajta kaptak, és emiatt súlyosabb ítéletet kapott, de a kilátásba helyezett javadalmazás olyan kecsegtető volt, hogy mindig akadt épp elég marha, aki úgy érezte érdemes vállalni a kockázatot. Dennyt soha nem érdekelték a drogok, még csak nem is dohányzott. A box edzője is figyelmeztette, hogy ha kiderül róla, hogy kábítószert használ, soha többé nem léphet szorítóba. Danny elindult körbe a futballpálya nagyságú füves udvaron. Erős tempót diktált, mert tudta, hogy más alkalma nem lesz a test mozgása, leszámítva a heti kétszeri belépést a zsúfolt tornaterembe. Fölnézett a csaknem 10 méter magas falra. Szöges drót volt a tetején, de Danny fejéből ez sem verte ki a szökés gondolatát. Hiszen máskülönben hogy állhatna bosszút azon a 4 rohadékon, akik elrabolták tőle a szabadságát? Több rabtársát is megelőzte, őt viszont nem hagyta le senki. Észrevett viszont egy magányos alakot, aki hasonló tempóban gyalogolt előtte. Beletelt egy kis időbe, mire fölismerte újdonsült cellatársát, Nick Moncrieffet, aki láthatóan ugyanolyan jó kondiban volt, mint ő. Danny kíváncsi volt, hogy vajon miért kerülhetett börtönbe egy ilyen fickó. De tudott a nehéz fiúk közötti íratlan szabályról, soha ne kérdezd meg a rabtársattól, miért ül, várd meg, amíg elmondja magától. Danny jobbra pillantva a fekete elítéltek kis csoportjára lett figyelmes, akik félmeztelenül napoztak a füvön, mintha társas úton lennének Spanyolországban. Danny az előző nyáron 2 hétre Weston-Supermare-be utazott Bethel, ott szeretkeztek először. Bernie is velük nyaralt, és minden este más lányjal mutatkozott, akit aztán másnap már nem láttak sehol. Danny viszont azóta sem nézett más nőre, hogy meglátta Beth a műhelyben. Amikor Beth megmondta neki, hogy terhes, Danny meglepődött, de el volt ragadtatva. Már-már fölvetette, hogy menjenek el a legközelebbi anyakönyv vezetőhöz, és kérjenek házassági engedélyt, de tudta, hogy Beth erről hallani sem akarna, nem is beszélve az anyjáról. Hiszen végső soron mindketten katolikusok, ezért a Szent Mary's templomban fognak megesküdni, ahogy mindkettejük szülei is. Michael atya is ezt várja tőlük. Dannynek most a börtönudvaron jutott eszébe először, hogy talán föl kellene ajánlnia az eljegyzés fölbontását, hiszen nem kívánhatja az ember egy lánytól, hogy 22 évig várjon. De aztán úgy döntött, vár a fellebbviteli tárgyalásig. Beth azóta, hogy az esküdszék elnöke bejelentette a testület döntését, egyfolytában sírt. Még azt sem hagyták, hogy búcsúzóul megcsókolja Dannyt, mielőtt a két rendőr levinné a cellájába. Az édesanyja próbálta vigasztalni hazafelé menet, az apja viszont egy szót sem szólt. A fellebbviteli tárgyalással majd vége lesz ennek a rémálomnak, mondta a kocsiban Mrs. Wilson, de érződött a hangján, hogy ő maga sincs erről meggyőződve. Arra ne számíts, torkolta le a családfő, és befordult a Bacon Roadra. A csengetés a 45 perces séta végét jelezte, a rabokat gyorsan visszaterelték az épület tömbökbe. Mire Danny beért a cellába, a nagy L már szunyókált. Szinte azonnal megérkezett Nick is, nagy zajjal csapódott be mögötte az ajtó, Danny tudta, hogy legközelebb vacsorakor nyitják ki, és addig még van egy kis idejük. Visszamászott a felső ágyra, Nick pedig visszaült a műanyag székre. Már éppen neki látott volna az írásnak, amikor Danny megkérdezte tőle. Mit körmölsz? Naplót vezetek, felelte Nick. Beleírok mindent, ami itt történik. Hogy emlékeztessen erre a nyomorra? El lehet ütni vele az időt. Meg aztán tanár akarok lenni, ha kiszabadulok, úgyhogy jó, ha karban tartom az agyamat. Miért? Taníthatsz majd azok után, hogy itt voltál? Kérdezte Danny. Biztos olvastál a tanárhiányról, mondta vigyorogva Nick. Én nemigen olvasok, ismerte be Danny. Kiváló alkalom, hogy elkezdjed, mondta Nick, és letette a tollat. Nemigen látom értelmét, felelte Danny. Különösen, ha 22 évre bekaszlisznak ide. De legalább az ügyvéded leveleit jobban megértenéd, és jobban felkészülhetnél a fellebbviteli tárgyalásra is.
Befogjátok már végre,
szólalt meg a nagy L, vaskos, glasgowi akcentussal, amit Danny alig értett. Mást úgyse nagyon lehet itt csinálni, nevette el magát Nick. A nagy L fölült, és előhúzott a farmere zsebéből egy csomag dohányt.
Szóval, miért vagy idebe Cartwright?
Kérdezte. Nagy darab ember lévén fittyet hányva a börtönélet aranyszabályára. Gyilkosságért, mondta Danny, majd kis szünet után hozzátette, de csak rám kenték.
Ja, ezt mondja mind!
A nagy L elővett a másik zsebéből egy csomag cigarettapapírt, kihúzott egyet és rászort egy csipetnyi dohányt. Lehet, mondta Danny, de akkor sem én voltam. Nem vette észre, hogy Nick minden szavát szorgalmasan leírja. És te? Kérdezett vissza.
Én bankrabló vagyok, baszki, felelte a nagy el, és megnyalta a papír szélét. Hol megúszom, és meggazdagszok, hol meg elkapnak. Most 14 évet adott a bíró, baszki.
És mióta rohadsz a Belmarsban? Kérdezte Danny.
2 éve. Egy időre átvittek egy nyitott börtönbe, de leléptem, úgyhogy még egyszer nem kockáztatják meg. Van tüzed?
Nem dohányzom, felelte Danny. És én sem, amint azt nagyon jól tudod, szólt közben Nick is, aki buzgón írta a naplóját.
2 ilyen gyökeret, dohogott a nagy el. Most várhatok vacsoráig.
Akkor téged soha nem visznek el a Belmarsból, hüledezett Danny.
A szabadulásomig nem, mondta a nagy el. Ha egyszer meglógsz egy D-kategóriás kaptárból, bevágnak egy magas biztonsági fokozatú kóterbe. Még csak azt sem mondhatom, hogy nem értem meg azokat a faszfejeket. Ha átvinnének valahova, úgyis megcsinálnám megint.
Szájába dugta a megsodort cigarettát.
De már csak 3 éven van.
Tette hozzá, majd lefeküdt és befordult a fal felé. És te? Kérdezte Danny Nicktől. Neked mennyi van még? 2 év, 4 hónap és 11 nap. Hát neked? 22 év, felelte Danny, ha nem sikerül a fellebbezés.
Ha? Az senkinek se sikerül, szólalt meg a nagyel. Ha egyszer megfognak, nem engednek el. Úgyhogy jobb, ha megszokod.
Kivette a szájából a cigarettát és hozzátette.
Vagy kinyírod magad.
Beth is az ágyán feküdt és a plafont bámulta. Szilárdan elhatározta, hogy bármilyen sokáig kell várnia Dannyre, nem hagyja el. Változatlanul meg volt róla győződve, hogy a vőlegényét a fellebbviteli tárgyaláson fölmentik, és akkor végre az apja is fölfogja majd, hogy mindketten igazat mondtak. Mr. Redmayne megnyugtatta, hogy a fellebbviteli tárgyaláson is képviselni fogja Dannyt, és a költségek miatt nem kell aggódniuk. Dannynek igaza volt, Mr. Redmayne valóságos kincs. Bethnek már az összes megtakarított pénze ráment a perre, és az éves szabadságát is kivette, hogy minden egyes tárgyaláson ott tudjon lenni. Hiszen mi értelme szabadságra menni, ha úgysem lehet Dannyvel? A főnöke nagyon megértő volt, azt mondta, ne is menjen be dolgozni, amíg le nem zárul a per. Mr. Thomas azt is megígérte, hogy ha Dannyt nem találják bűnösnek, a Nász útra ad 2 hét rendkívüli szabadságot. Most viszont hétfő reggel újra ott fog ülni az íróasztalánál, és a nászutat legalább 1 évvel el kell halasztani. És bár az összes spórolt pénzét elköltötte ügyvédre, úgy tervezte, minden héten küld majd a vőlegényének némi pénzt, hiszen a börtönben csak 12 fontot kap hetente. Kész valamit vacsorára, szívem? Kiabált föl az édesanyja a konyhából.
Vacsora!
Ordította valaki torka szakadtából, és kinyílt az ajtó aznap másodszor. Danny fogta a műanyag tányérját meg a bögréjét, és a többiekkel együtt levonult a földszintre, hogy beálljon a kígyózó sorba. A sor elején egy börtönőr állt, és hatosával engedte oda az elítélteket a melegítőpulthoz. A kaja miatt tör ki a legtöbb verekedés, mondta Nick, miközben a sorukra vártak.
Leszámítva a tornatermet,
helyesbített a mögöttük álló nagy el. Dannyt és Nicket végül 4 másik rabbal együtt odaengedték a melegítő pulthoz, amely mögött 5 fehér overállos, fehér sapkás, vékony, latex kesztyűs elítélt szolgált ki. Mi a választék ma este? Kérdezte Nick, és átadta az egyiknek a tányérját. Van sült bab kolbásszal, sült bab marhahússal és sült bab bundás löncshússal. Melyik lesz, főnök? Löncshúst kérek bab nélkül. Én is, de én babbal, mondta Danny.
Hát te meg ki vagy, baszki? Kérdezte a felszolgáló, az öccse.
Danny és Nick is elnevette magát. Egyforma magasak voltak, nagyjából egykorúak, és a rab ruhában hasonlítottak is egymásra valamelyes, de addig egyikük sem vette észre. Már csak azért sem, mert Nick mindig simára borotvált arca, jól fésülten mutatkozott, Danny viszont csak hetente egyszer borotválkozott, a haja pedig, a nagy L szavaival élve, úgy nézett ki, mint a klottyókefe. Hogy lehet bekerülni a konyhára? Kérdezte Danny, amikor már a csiga lépcsőn ballagtak vissza komótosan az emeletre. Danny hamar kifigyelte, hogy a celláján kívül mindenki lassan közlekedik.
Az kell hozzá, hogy kiemeljenek. És ahhoz mi kell?
Vigyázni, nehogy kihallgatásra rendeljenek, mondta Nick. Arra, hogy vigyáz az ember. Nem beszél csúnyán a smaszerokkal, nem késik el a melóból, és nem keveredik verekedésbe. Ha mind 3 sikerül, úgy 1 év múlva kiemelnek, de attól még nem kerülsz a konyhára. Miért?
Azért, baszki, mert van itt 1000 sittes, és abból 900 a konyhán akar melózni.
Szólalt meg a hátuk mögött nagy el.
Hiszen úgy alig vannak a cellájukba, és nekik jut a legjobb zaba. Úgyhogy felejtsd el, kölyök!
A cellába visszaérve Danny csöndben eszegette a vacsoráját, és azon töprengett, hogyan emeltethetné ki magát a lehető leggyorsabban. A nagy L alig húzta ki a villát a szájából az utolsó falat kolbász után, már is leült a cella sarkában lévő vécére. Danny abbahagyta az evést, Nick pedig félrenézett. A nagy el végül leúzta a vécét, becipzárazta a farmerét, majd lerogyott az ágya végére és rágyújtott. Danny az órájára nézett, 10 perc múlva 6. Általában 6 körül ment át Bethfékhez. A tányérján hagyott ételmaradékra esett a pillantása. Eszébe jutott, hogy Beth mamája csinálja a legjobb krumplipürés kolbászt az egész Bow kerületben. És milyen melók vannak még? Kérdezte Danny.
Ti már megint pofáztok? Méltatlankodott a nagy el.
Nick ismét elnevette magát, a nagy el pedig telefújta a cellát füsttel. Hát, melózhatsz a raktárban, mondta Nick, vagy lehetsz épület, szárny, takarító vagy kertész, de a legvalószínűbb az, hogy a csatárláncba kerülsz.
A csatárláncba? Csodálkozott Danny.
Az meg mi? Hamarosan megtudod, felelte Nick. És a tornaterem? Faggatta tovább Danny.
Ahhoz kikő, hogy emeljenek, mondta a nagy el, és slukkolt egyet.
Neked mi a melód? Érdeklődött Danny.
Túl sokat kérdezel,
felelte a nagy el. A nagy el kisegítő a börtönkórházban, mondta Nick.
Az nyugdíjas állás lehet, vélekedett Danny. Mosom a padlót, ürítem a kukákat, megcsinálom a szolgálati beosztást, és teát főzök az összes smasszernak, aki bejön a főnövérhez,
mondta a nagy el.
Meg se állok egész nap, jó kiemeltek, mi?
Nagyon felelősségteljes meló ám az, mosolygott Nick. Drogfronton patyolat tisztának kell lenned hozzá, és nagy el rühelli a drogosokat.
Az kurva étszentség, mondta nagy el. Aki anyagot próbál lopni a kórházból, azt lecsapom.
Van még olyan meló, amin érdemes gondolkodni? Kérdezte kisé csüggetten Danny.
Tanulhatsz is, mondta Nick. Ha velem tartasz, gyakorolhatod az írásolvasást.
És még fizetnek is érte.
Az igaz, de csak heti 8 fontot,
szúrta közben a nagy el.
A többi melóért 12-t adnak. Nem sok ilyen úri gyerek van köztünk mindez itt, aki lesajnálhatja azt a kis plusz zsetont.
Danny letette a fejét a kőkemény párnára, és kibámult a parányi, függönytelen ablakon. Egy közeli cellában bömbölt a rep. Eszébe jutott, hogy 22 éves börtönbüntetése első éjszakáján vajon alszik-e majd egyáltalán.